Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Barát Máriával, a Nem adom fel alapítvány munkatársával Miklódi Márta beszélget.
Stúdiónk mai vendége Barát Mária Marcsika, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban, és külön köszönöm neki, hogy eljött, mert ő neki sokkal nehezebb és nagyobb kihívás a közlekedés, mint nekünk látóknak. Marcsi látássérült, de mégis teljes életet él. Most eljött hozzánk, hogy beszéljen a hitéről. Először elfelolvassuk az igét, amit választott.
Imé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza.
Kedves Marcsi, miért választottad ezt a szép igét?
Azért választottam, mert ez egy szempontból hitkérdés is, másrészt nekem a szakmám fazekas, és azt gondoltam, hogy ez így duplán fontos. Tehát, hogy én nagyon szeretek az agyaggal dolgozni, és amit elrontok, valóban újra tudom, fel tudom használni, és nyilván az Isten is dolgoz rajtunk, tehát tényleg olyanok vagyunk a kezében, mint az agyag, formál minket.
Hogyan formált téged az Úristen?
Én tavaly február óta léptem úgymond közelebbi kapcsolatban a Jóistennel. Volt több szempontból is mélypontom, és egy pillanatban ismerősökön keresztül úgymond megérintett, és azt éreztem, hogy akkor el kell indulnom, és hinnem kell egyszerűen. Kaptam egy lelki löketet, ami hozzásegített ahhoz, hogy akkor valahogy tényleg elkezdjek foglalkozni a Jóistennel, és hogy nem vagyok egyedül, még hogyha azt is hiszem, és úgy érzem, hogy senki nem figyel rám, és senkit nem érdekel, hogy mi van velem, és semmi nem jön össze, és kemény mélypont. És elkezdtem olvasni egy atyának a keresztes Szentjéri Jánosról szóló tanításában a krízis fejezetet, amit ajánlottak nekem. Ez eleinte nem ez őszintén megvalva, eleinte nem figyeltem annyira oda, és pár percen belül elkezdtem figyelni, amin én lepődtem meg a legjobban, és egy óra múlva fejezet végére eljutottam arra, hogy engem ez érdekel, és ez rólam szól. Olyan kemény krízis helyzetben voltam, hogy kellett segítség, és az interneten tovább kutakodtam, találtam rengeteg mindent ezzel kapcsolatban, és hallgattam, olvastam, elkezdtem járni szentségimádásra, tényleg templomba, ami eddig nem volt rám annyira jellemző, tehát én be kell, hogy ismerjem, hogy én az a fajta voltam, aki az általános iskolás hittan után nem mentem be különösebben a templomban, csak ha úgy alakult, hogy be kell mennem, és hát egy jó, azóta, tavaly február óta azért ez már úgy alakult, hogy hetente egyszer mindenképp megyek vasárnap.
Melyik gyülekezethez tartozol?
Hát konkrétan nekem még nincs olyan gyülekezet, ahová tartozom. Én a Bosnyák térre szoktam. De ha itt van a párom, akkor megyünk máshová is. Tehát, hogy az van hozzám a legközelebb, bár van még egy templom a más, de ami közel van, de nekem az oda szoktam. Eleinte ez sem volt könnyű bemenni egyedül egy templomba, egy hatalmas térre, és ott keresni egy helyet, leülni. Azért ezt el kell ismerni, hogy megbámulják az embert. Utcán is, bárhol, akárhol, de lehet, hogy nem gondolnák, és nem tudom, hogy erőse, ha kimondom, hogy azért, ha egy templomba bemegyek, akkor úgy meglepődnek talán. Nekem az volt az érzésem, hogy meglepődtek az emberek, hogy egy nem látó ember egyedül bemegy, és kíséret nélkül, és minden nélkül, és egyszer csak leül egy padsorban. Sőt, amikor áldozni kell, akkor fölállok, és megyek a tömeg után, és én is kimegyek. És most már hála Istennek eljutottam arra a pontra, hogy tényleg rendesen, azt mondhatom, hogy rendesen tudom, hogy mikor mi a teendőm, és mit kell csináljak. Eleinte ez nehézséget okozott, és bennem feszültséget is, hogy elrontom, hogy nem jól csinálom a dolgokat a liturgia közben, de ezzel nem lett gond, tehát most már nincs bennem ez a félelem, mint kezdetben.
Az Úristen előtt nem ronthatod el a dolgokat, hiszen ő látja, hogy te igyekszel és szeretnél minél közelebb kerülni hozzá. Születésed óta látássérült vagy, Marci, és mégis teljes életet élsz. Szeretnénk arról hallani, hogy mi mindent csinálsz. Mesélj róla, kérlek.
Én több mindennel foglalkozom. A fazekasság az úgymond a szakmám, a hobbim, ezzel is foglalkozom egy alapítványnál, és egy másik alapítványnál is dolgozom, mint tapasztalati szakértő. Nekünk az a feladatunk, hogy igazából itt többféle sérültséggel élő ember van. Tehát vak ember is van, látássérült, aki lát valamennyit. Akkor van kerekes székes, van értelmi sérült, egy autista fiatal is van közöttünk, autizmussal élő fiatal. És tulajdonképpen elmegyünk iskolákba, óvodákba, különböző cégekhez, munkahelyekre, és ahol igényt tartanak rá, érzékenyítő tréningen tartunk, ahol bemutatjuk ezeket a sérültségeket tapasztalati élethelyzetekben. Tehát nem az van, hogy bemegyünk és tartunk egy előadást, ahol keményen kell jegyzetelni, és egy hét múlva visszajelzést kérünk, hanem arról van szó, hogy levezetünk, megvan a tréningnek a menete, és itt, tehát például én, tehát akár a fehérbottal való közlekedést, hogy mutatjuk be, bekötjük az emberek szemét, akkor a kerekesszékénél is ki lehet megpróbálni a kerekesszéket. Az autista fiatalok is megmutatják, vannak ehhezzel kapcsolatban is feladatok, hogy hogyan élnek, mik azok, amik jellemzők rájuk, mik azok, amik például nem jellemzők rájuk. Tehát érdekes, ez egy forgó színpadszerűen szokott történni, és kb. Olyan 3 órát vesz igénybe, attól függ, hány állomás van, hova megyünk, mik a lehetőségek.
És milyen tapasztalatod van? Hogyan fogadják ezeket a tréningeket?
Eleinte, mint minden ilyesmitől, ami pláne, hogyha kötelező, úgymond diákoknál, vagy a főnökök a munkahelyen közdik, hogy ez most ma így lesz, akkor általában reggel úgy vannak vele az emberek, hogy ehhez nem igazán van kedvük, és hogy igazából nem sok kedvük van ahhoz, hogy mit beszélgess, vagy bármi legyen. És amikor elkezdődik, akkor úgy azért szerintem már úgy kíváncsiak, és a végére a visszajelzés azt mutatja, meg a tapasztalat, hogy meglepődnek azon, hogy igazából ők nem erre számítottak. Ez egy jó dolog, hasznos dolog, és valóban az, hogy átadunk nekik információkat ezzel kell az élethelyzetekkel kapcsolatban, amikben mi élünk.
Ez nagyon fontos, amit teljesítettek, mert azt hiszem, hogy az emberek többsége, a látók, azok el sem tudják képzelni, milyen lehet a világ olyannak, akinek ez a fontos érzékszerve nem működik. Csak tapintással, hallással tud tájékozódni. Biztosan nagyon nehéz ezt megszokni, bár úgy tudom, hogy te egész pici korodtól kezdve sérült vagy.
Igen. Én koraszülött voltam, 6 hónap, néhány hétre születtem, és nem volt kifejlődve a tüdőm, ezért inkubátorba raktak, ahol oxigént kaptam, és abban az időben még nem tudták ezt így szabályozni, hogy mennyi oxigént adjanak, milyen erősen, és talán még az is probléma volt, hogy teljesen tiszta oxigént kaptam, amit, ha jól belegondolunk, egy megszületett csecsemő a rendes kevert mindenféle oxigént szívja be, nekem meg azt adták, és utána meg kellett ezt lélegezzem, tehát hogy valószínű az sem tett jót, tehát akkor még ezt nem tudták szabályozni, úgyhogy így alakult az élet.
A választott igéd alapján te hagytad magad az Úristen kezében formálni úgy, mint az agyagot, és te magad is formálsz agyagot. Hogyan tudod megformázni?
Én kisgyerekkoromtól kezdve szerettem a sarat. Nem tudtam, akkor még nem tudtam, hogy létezik agyak, hogy ezzel én többet is tudok kezdeni, mint amit akkor kezdtem. Én gyereknek is szerettem sokat homokozni, sárral játszani, tehát én vágtam sárból, formákba öntöttem, kiborítottam, felszeleteltem, én szerettem ezt nagyon. Aztán a későbbiekben úgy alakult az iskolában, a vakok iskolájában, hogy tudtam általánosban szakkörre járni, aztán hallottam, hogy van fazekas korong, edényt lehet készíteni, az milyen jó. Akkor kipróbáltam, aztán későbbiekben kiderült, hogy mint szakma lehet választani, hát az nagyon jó, annak még jobban megörültem, és akkor így hagyom magam a Jóisten kezében formálni, úgy érzem, hogy hagyom magam, bár én most elmondhatom, hogy azért még van mit bőven haladnom. Tehát én úgy érzem, hogy azért Nekem még bőven van mit, azért küzdök azért, nem könnyű.
Nem kell küzdeni, csak tényleg hagyd magad, és az Úristen biztos, hogy formál, mert erőt az erőtlenségünkben kapunk. De térjünk vissza a fazekassághoz. Szóval beszéltünk arról, hogy akkor megformázod a korongon az edény, de ezeket az edényeket ugye hát ki kell égetni, mázat szoktak rátenni, netán mintát is. Ezek hogy történnek?
Hát úgy történik, hogy én megkorongolom, amit, hát én kisebb tárgyakat korongolok általában. Tehát én fűszertartók, én kis parasztálak, amikből enni lehet, akkor lapostányér, én kis műzlistál, kaspó, tehát a kancsót is korongolok, tehát azért egy ilyen másfél-két literes kancsót meg tudok korongolni, de tehát ilyen 5-6 kilókkal azért én nem bírok el, a kezem nem olyan erős, meg nagy. Én, tehát a megkorongolom utána, ha fület kell rátenni, egy kicsit szikkad, meg kell fülezni, ha úgy van, le kell esztergálni, hogy a feneke, az edénynek a feneke szebb legyen, formásabb, akkor leretusálom, az ilyen sorját, vagy ami nem oda való az edényre, azt le kell szedni egy késsel, vagy szivacsal, vagy hogy éppen megítélem, hogy mit igényel. És az első éget és a terakotta éget, és amikor is az edény cserépre ég, és utána kap színt. Ha úgy van, és feliratot szeretnénk rá, akkor így kiégve terakotta állapotban is tehetünk rá. Én azt nem tudom csinálni, azt egy látó ember írja rá írókával, azaz ilyen mázalatti festékkel, de ezt lehet bőrkeményen is, lehetne bele bőrkeményen vésni is, tehát mintát lehet bele, vagy írást. Akkor a mázazást én is csinálom, tehát színekkel dolgozom, annak ellenére, hogy nem látok semmit.
Hogyan tudod megkülönböztetni a színeket?
Hát úgy lehet megkülönböztetni, hogy egyrészt valaki megmondja, hogy melyik vödörben mi van, amit éppen használok, másrészt pedig rá lehet írni brejbet, és akkor rá kell írni a vödörre is, amiben van az adott máz, meg a tetejére is, hogy ugyanarra a mázra ugyanaz a tető kerüljön vissza, és ne másikat tegyek rá.
És hogyan tudod a színeket elképzelni?
Hát vizuálisan sehogy. Az az igazság, hogy nekem ilyen tapasztalatom nincs, tehát én nem tudom, milyen a szín, mint olyan, tehát az adott szín. Megtanulni meg lehet, hogy az ég az kék, a fű az zöld, mint a hideg szín, meleg szín. Ezt meg lehet tanulni, de én azt mondom, hogy ki reálisan végig gondolja, benne olyan ember, aki az életében nem látott semmit, nem áltathatom magam azzal, hogy én meg tudom különböztetni a színeket, mert nem tudom. Tehát, hogy ezt a részét el kell engedni, viszont én azt gondolom, hogy ettől függetlenül lehet szeretni nagyon is a fazekasságot. Annak ellenére, hogy semmit nem látok a színekből, én szeretek mázazni, tehát, hogy ez is egy érdekes történet. Én nagyon jó, szeretem, ha jól sikerülnek a dolgok, és sikerülnek jól. Tehát, ha esetleg mégsem úgy sikerül, ahogy szeretném, az nem feltétlen az én hibám, égetésnél történhet bármi. Tehát, hogy
a nyers fedít állapotban, ugye?
Nem, ez már a terakotta, cserépedényre kerülnek rá a mázak. Tudom, hogy föl kell kavarni, nagyjából tudom a vastagságot, tudom, hogy mennyi ideig márthatom bele, és akkor én azt kikszedem. Tudom a technikákat, hogyan kell mázazni. És azért, ha ügyes vagyok, nagyon kevés szer maradt ki, amit azért ki szoktak ecsettel pótolni. Ez viszont nekem, mint vakembernek, tudnom kell, hogy nekem kell segítség. Tehát úgy tudom csak boldogan és örömmel csinálni a dolgaimat, akár mázazás terén is, hogy elismerem azt, hogy kell segítség. Tehát, hogy nem ciki az, hogy nem tudom totál egyedül megcsinálni az adott dolgot. Van ilyen. És akkor mi van? Bárkinek lehet szüksége segítségre, nem kell ehhez vaknak lenni.
Így van, ez pontosan így van. És álmodban szoktál színeket látni, vagy ott sem?
Színeket nem. Formákat, alakot, méretet, tapintást, illatot, mindent, amit egyébként a valóságban érzékelek, de színeket, mint olyat nem. Viszont álmomban nem megyek neki semminek. Ez egy érdekes történet. Észreveszem, ha előttem van. Egyébként a valóságban is van ilyen, hogy nem megyek neki valaminek, anélkül, hogy a bottal hozzáérnék, mert a körülöttem lévő dolgoknak, például sétálok az utcán, van árnyéka. Tehát ha nincs túl nagy zaj, és akkor meghallom az adott tárgynak, falnak, fának az árnyékát. Nem valószínű, vagy nem feltétlen biztos, hogy rájövök, hogy az mi, de azt igen, hogy akadály. És akkor ott lassítanom kell. Nem mindig veszem észre, mert volt már példa, hogy nem vettem észre, és neki mentem. De ez is benne van.
Ez fantasztikus dolog, hogy ahol az Úristen elvesz egy képességet, akkor helyette egy másikat sokkal jobban kifejlesz, mint az átlagembernél. Hát nálad ez nyilván a hallás és a tapintás. Igen. Mert azt mondtad, hogy hallod az árnyékot, ez fantasztikus.
Nem mindennek. Például itt az a, itt a, ennek a függönynek, vagy mi, ennek igen. Tehát például, hogy bejöttem, föltűnt, hogy ez egy viszonylag kis helyiség, tompák a hangok, ezért kíváncsi voltam a falra, hogy mi van rajta, és sejtettem, hogy egy ilyen tojás tartószerű történet, szigetelés.
Marcsika, én azt is hallottam rólad, hogy te még biciklizel is. Igaz, nem egyedül, de tandemben.
Jó, igen. Nagyon rég bicikliztem, már kéne egyébként. De ez az évem úgy alakult, hogy nem tudtam menni. Igen, tandem biciklivel biciklizem egy egyesülettel, vagy akkor, ha úgy van, ismerősökkel. Ez is egy jó buli, meg nagyon jó összhang. Tehát, tehát az előttem lévő ember nyilván lát. Minimum annyit, hogy biztonsággal tudja vinni a biciklit, és biztonsággal tudjon vinni engem is. Mert azért egy tandem biciklivel egy kicsit nehezebb, mint az átlag biciklivel, mert kétszer olyan hosszú, másabb vele a fordulni, másabb vele a dőlni, tehát minden másabb vele, mint egy átlag, meg kétszer akkora súlyt tart az első ember, mint egyébként egy egyedüli biciklin. Amit itt fontosnak tartok, hogy nekem hátsó embernek is nagyon kell figyelnem az előttem ülőre. Tehát nyilván ő kormányoz, de ettől függetlenül hátul is van kormány, ami hál' Istennek nem mozog. Pedál van, amit azért célszerű nekem is tekerni. Egyrészt, hogy ne essen le a lánc, másrészt pedig ne szívassam az előttem ülőt, mert azért ez nem fair. Tehát nekem sem ér lazsálni hátul, mert azt az előttem levő érzi, viszont én is érzem hátul, ha ő valamit nem egészen jól csinál. Tehát azt én is meg szoktam érezni. Ami fontos, hogyha az előttem ülő ember lassít a pedálon, az annyit jelent, hogy valami akadály van, tehát okkal lassít. Az, hogy én nem látom, az egy dolog, tehát nekem is lassítanom kell. Ha bedől és kanyarodik, nekem is abba az irányba kell dőlnöm, és viszonylag azzal a erővel, mint ő. Tehát ne dőljek be jobban, gyorsabban, hirtelenebben nem mozogjak, mert azt neki kell korrigálni, hogyha én valamit elszúrok, és azért az baleset veszélyes. Ha megállítja a pedált, meg kell állnom, ha mit tudom én, valami le kell szállni. Tehát nekem nagyon kell, nekem hátsó embernek is kötelességem, amit tőlem telik, figyelni arra, ami előttem zajlik. Mert úgy lehet jól együttműködni. Egyébként meg egy jó buli, tehát erre igazából egy gyakorlott tandemes nem figyel, mert ösztönös. Tehát én tudok úgy biciklizni, hogy úgy csinálni mindezt, hogy közben beszélgetünk, közben jól érezzük magunkat, és ezek annyira természetes dolgok már, hogy figyelem azt, hogy a másik mit csinál, hogy ugye ezt nem kell külön erre bármit is fordítani.
Közeledik a karácsony, az Úr eljövetelének az ünnepe, vagyis azt is mondhatjuk, hogy az Isten szeretetének az ünnepe, hiszen egyszülött fiát küldte a világba. Készülsz rá, gondolom, lelkeiben is, és fizikailag is tudsz készülni rá?
Azt mondanám, hogy próbálok készülni rá.
Mivel?
A családom otthon él Gyálon, én itt Pesten, Zuglóban egy kis garzont bérelek, és én ilyenkor azt találtam ki, hogy ajándékot vásárolgatni, ez az amaz, nagy család vagyunk, nem annyira mindig sikerül, és azt találtam ki, hogy süteményt sütök, még nem találtam ki, hogy mit viszek haza nekik, nyilván olyat, amit a kisgyerekek is meg tudnak enni, úgyhogy így készülök. Meg a hangulat, majd hogy egy kis karácsonyi zene, olyan előadást hallgatni, például a kedvencem, amit nagyon szeretek, 8 éves elsős voltam, amikor a hittanórán karácsonyra kaptunk egy kazettát, amin a Mária kis Szamara rádiójáték volt, és az nekem a kedvenc előadás, kedvencem volt akkor is, és az is maradt. Tehát ezt a mai napig szeretem. Ilyenkor általában ezek karácsonyi műzikeleket hallgatni, vagy karácsonyi zenét, vagy úgy elgondolkodni, vagy úgy. De mondjuk ez egyébként is szokott lenni. Például most, amit most elkezdtem hallgatni, bár ez nem feltétlen karácsony, de azt gondolom, hogy nekem ez nagyon nagy segítség. Avilai Szent Teréznek a Belső Várkastélyát kezdtem el, de nem magamtól olvasni, bár magamtól is elkezdtem, de azt gondoltam, hogy nekem még kell segítség, hogy ezt értelmezni tudjam. Úgyhogy a Béri László Renátónak az előadását hallgatom, és így könnyebb értelmezni, mint egyedül. Ezt például nagyon-nagyon szeretem, és ez a lelki életben nekem nagyon segít. Tudom, hogy ez nem a karácsonyhoz függ, csak ez most így eszembe jutott.
De hozzátartozik, hiszen mindig arra gondolunk, hogy az Úristen áll középen, és a gondolataink középpontjában. Milyen nálatok a karácsony? Hányan vagytok?
Nálunk. A nagy család együtt van. Testvéreim ott vannak. Testvérem gyerekei ott vannak, és akkor úgy karácsonyi ebéd. beszélgetünk, játszunk. A kicsik nagyon élvezik, pláne a faállításnál.
A kicsik mekkorák?
A legkisebb most volt áprilisban 2 éves, utána van a másik testvéremnél 3 éves, sokan vagyunk, 4 éves, bocsánat, 4. Akkor van 9 éves, meg 11 éves így a testvéreknél.
Hát akkor ez nagyon szép nagy család, és igazán élvezetes lehet a gyerekeknek az örömében részt venni.
Igen, igen. Én most arra gondoltam, hogy itt a kis albérletemben szeretnék majd egy adventi koszorút állítani. Ezt még eddig nem csináltam, de én úgy gondolom, hogy most már el szeretném kezdeni. Régen csináltam adventi koszorút, de én magam egyedül még nem gyújtottam rajta gyertyát, viszont volt már olyan, hogy otthon laktam, akkor egy ilyen kis illóolaj és kis karácsonyi, kis mécses és zene, és ez nekem annyira hangulatos volt. El tudtam gondolkodni, mélyülni.
És a gyertya illata, a fenyőnek az illata, az eleve az ember tényleg elandalítja szinte, és ráhangolja a karácsonyi várakozásra.
Igen.
Köszönöm szépen, Marci, a beszélgetést. Azt kívánom, hogy az Úristen áldjon meg téged, segítse a te életedet továbbra is, hiszen hallgattál az ő hívó szavára, és hozzáfordultál.
Barát Máriával, a Nem Adom Fel alapítvány munkatársával Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu